kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Andrássy Ernő, ferences harmadrendi orvos, tanúságtevő élete fog kibontakozni a mostani műsorban. Segítségemre lesz a doktor úr gyermeke, fia Andrássy Péter, aki szintén már benne van jócskán a korban. Édesapja életét szeretném, hogyha megismerhetnénk. Kedves Péter, hadd kérdezzem meg, milyen idős?
92. évenbe vagyok.
67 és félnek satszoltam le a kalappal.
De nagyobb tévedésed és értékesebb tévedésed soha ne legyen ennél. 24. január 1-ére vagyok beírva, de nem ez a valódi, mert a valódi 23. december 31.
Hol születtél?
Érmihályfalván.
Ez Szilágyság?
Bihar. De első Romániában Szilágy megyéhez volt csatorva, majd a bécsi döntés után újból Bihar lett, és maradt 45 után szintén Bihar.
Itt van az asztalon egy családfa, és azt mondod, hogy heted iziglen orvos családból származol, de te már inkább a mérnöki pályát választottad. Mikor kezdődött, mennyit tudod visszavezetni a családodat? Hát doktorok mikor kezdődtek?
Pillanatban 1796 a Kunczelmann József, de van még előtte egy másik, csak az nem nálam van, hanem a néhai katatestvérem középső lányánál, aki történész, és ő őrzi a családfákat.
Kunczelmann József, Gyulafehérvár polgármestere, 1796 táján.
Igen, körülbelül.
Körülbelül. Ő is orvos volt már esetleg?
Nem. Nagyapa lett az első. Na most úgy jön ki a hét, hogy nagyapa, apa, Ernő öcsém, fia. Fiának a felesége, Katalin testvéremnek a férje, és annak a legkisebbik lánya, így adódik ki a hét.
Értem. Mióta élsz a mai Magyarország területén, Budapesten, Budán beszélgetünk itt a Feneketlen tó környékén?
Kérlek szépen, 1943-ban kezdtem a műegyetemet. Akkor kerültem én fel Érmihályfalváról, az magyar világ volt abban az időben. Nagyváradon. A Szent László gimnáziumban érettségiztem, június 2-án volt 72 éve ennek.
Szent László, ez egyházi gimnázium volt?
Nem. Az elődje volt, 19 előtt, azokkor volt. Máskülönben az akkori gimnázium után a románok Liceul Emanuel Gosdu név alatt ugyanezt futtatták, két tagozata volt. Volt a román, ők délelőtt jártak, egész F-orc osztályig ment le az első. Mi magyarok délután jártunk, 54-en egy osztályba, mert csak egy osztály volt a magyarok részére. 35-ben kezdtem a gimnáziumot, akkor kerültünk be az öcsémmel, aki még elemista volt, Nagyváradra, a Szent József intézetbe, amit csak Percsókának hívtak annak idején. Nevelőnk volt Dr. Bogdánfi Szilárd.
Boldoggá lett avatva.
Avattak boldoggá 4 éven keresztül, mert 39-ben őt román ellenes magatartásai, illetve megérzései miatt át kellett szökni Magyarországra, majd bécsi döntés után visszakerül, és Fiedler István püspök úr elhunta után titokba őt nevezik ki a bukaresti nunciatúra, a nagyváradi egyházmegyének a püspökévé. 51 vagy 52-be fogják el, legalábbis ahogy tudom, Nagyenyedre kerül, és ott hal meg.
Boldoggávatáson ott voltál-e?
Nem voltam ott a boldoggávatáson, de Páter Szőke János, aki ezt intézte...
Ő kihallgatott téged, tanúvallomást tettél, ugye?
Ez volt az egyik, a másik pedig 1997-ben azok, akik átjöttek Magyarországra, és ismerték Bogdánfi Szilárdot, itt a Boldogasszony kápolnában,
a Karolina úton,
szentmisét mondattunk érte. Nagyon sokan jöttek össze, mert amikor 39-ben átjött Bogdánfi főtisztelendő úr, akkor itt igen erős oktatói folytatott. Igen. Ez volt az a szentmise, amelyeken kértik a boldoggávatását. Nagyváradról, az akkori püspökségnek, székesegyháznak a vezetője, Matos Ferenc szintén átjött, és ő és a mi főtisztelendő úrunk ketten mondták közösen a szentmisét.
Hála Istennek, Bogdánfi Szilárdot most már a boldogok között tudjuk. Az édesapádat még nem, de olyan életet élt, hogy neki is ott lenne a helye. Andrássy Ernő doktor 1894-ben született, és 1968-ig élt, hitvese Beleznai Unger Irén, és ha jól számolom, akkor 4 gyermeknek
egy meghalt,
adott, adtak életet. Légy szíves szüleidről, és hát különös tekintettel édesapádról szólj, mert ő a főszereplője a mostani műsornak.
Ha nagyon rövidre veszem a dolgot, akkor a következő volt.
Közepesen, nem kell nagyon rövidre venni.
Mindig a legnagyobb egyetértés volt. Meg volt minden beszélve. Apa velünk játszott. Ez alatt azt kell érteni, hogy nőttünk fel. Minden játékban, a bolyócskától elkezdve, pónilovunk volt, a kis szekérrel, stb. De az, amit még a mai napig sem felejtek el, a házépítés. Hogy ez mi volt? Először azt mondta édesapa, hogy kerítsetek gyufás katujákat.
Üres gyufás katujákat.
Üres gyufás katujákat. Aminek az alja, a doboz belső részének az alját kitéptük, és téglákat vetettünk ebbe a gyufás katujának a alsó dobozába.
Hát ez volt a forma.
Ez volt a vályog és a forma alakja. 3000-nél többet vetettünk. 2 zsidófiú, nagyon jó barátunk volt a Glück ügyvédnek. A 2 fia, máskülönben apámék is nagyon jóba voltak. A görög-keleti pópának a fia, Csorogár Zénó, aki szebben beszélt magyarul, mint ma, nem tudom hány riporter, ott nőtt fel Mihályfalván, velünk egykorú volt. Mi 5 voltunk azok, akik minden nap, ameddig egyik ilyen iskolában, másikban, széjjel nem szórottunk. Na most ezekkel együtt történt ez.
Gyártottátok a téglákat, ki is égettétek?
Kiégettük, gödröt csináltunk, és utána a kocsisunknak a veje az kőműves ács volt. Ennek a segítségével egy emeletes házat építettünk fel, aminek a csodálatos dolga az volt a végén, hogy a macska benne fialt le. Ettől kedvem befejeződött a házépítés és a macskát, azt ajnároztuk végig. Most ez mind apám kezdeményezése volt. Apám velünk letérdelt, ő is rakta és csinálta. Így éltünk. A másik az, amit sose felejtek el, a vacsorák, a megbeszélés. Alig vártuk már az, hogy összejöjjünk, és akkor ott minden meg volt beszélve. Nagyokat nevettünk, az ebédnél sajnos nem lehetett, mert apa, hogy orvos volt, nem volt az, hogy 8-tól 4-ig. Amikor jött a beteg, akkor kellett menni. Éjjel 2-kor tanyára, akkor felkelt apám, éjjel 2-kor és tanyára ment. Ez abban az időben így volt.
Tehát szép, harmonikus és
tökéletes, harmonikus.
Minden szempontból soha jó gyerekkorod volt.
Nem voltunk jók.
Mindig, jó gyermekkorotok volt, úgy akartam
mindig
mondani.
A rendelőbe, sose a testvérünk előtt megbeszéltük a dolgot, mit csináltam rosszul, mit miért ne csináljak. 7 vagy 8 évesek lehettünk, amikor apám a következőt mondta el. Kaptatok egy történelmi nevet. Ehhez semmiféle jog nem jár, csak kötelesség.
Andrási, ez az Andrási családnak egy ága, a tietek?
Az Andrásiak mind erdélyiek kivétel nélkül. Nagyhászoni, Jakabfalvi, Csíkszentgyörgyi, Csíkszentkirályi.
De grófi cím nem jutott nektek?
Az már, akik kikerültek Erdélyből, a betléri ág, aki Betlérbe ment, azoknak volt a grófi címük. Máskülönben sajnos őnekik, legalábbis legjobb tudomásom szerint, csak lány, fiúsított lány utódaik vannak, és ezek is Kanadában élnek. Habár 93-94 körül voltak idehaza, és voltak nálam is.
Kolozsvári kis kertekben kivirult a rózsa. Egyik piros, másik fehér, zöld a takarója. Tehet erről a kertésze, kizán meghalt régen. Így tetszik a jó Istennek, oda fenn az égben.
Milyen orvos volt édesapád? Szemész, szülész, fogorvos?
Édesapám szülész, nőgyógyász volt. Budapesten végzett, majd Németország, Münchenbe került, utána pedig a Debreceni Egyetem akkor a bába képezdét alakította meg, ott tanulta apám ki magát a nőszülés, nőgyógyász szakmát, és rendelő is, nagyapámék, megvették a Debreceni Színház, hátad mögött van, szemben van egy kis utca. Az én időmben jobbról volt a Tóth cukrászda, balra pedig volt egy egyemeletes ház, amiknek az emeleti része nem sarkos volt, hanem egy kör. Na, azt vették meg apámnak 18-ban, 19-ben nősült, és ott megnyílt a rendelője, de akkor nagyapa beteg lett és kérte, hogy jöjjön haza.
Aki szintén orvos volt?
Szintén orvos volt.
És átvette az ő praxisát végül is?
Átvette az ő praxisát, és nagyapa 23. februárjában meghalt, én pedig 23. december 31-én születtem. Úgyhogy én nem ismertem.
Tehát édesapád már, te már Romániában születtél, Trianon után, és édesapád már Romániába ment haza Debrecenből.
Még akkor Magyarország volt, mert június 4 a hivatalos aláírás.
Mert június 4-én beszélünk, az 20-ba volt.
Hol bent voltak, hol nem voltak bent.
Tehát 20-ban ment haza édesapád.
20-ban ment haza.
Te meg 23-ban születtél már 23. Romániában.
December 31-én már Romániában az öcsém is.
Hogyan alakult édesapád élete ezt hogy követően?
Az átvett praxis, ami körorvosi címmel is járt, ezt rögtön elvették, mert nyelvvizsga apám nem tudott románul, úgyhogy ő ott nyitott, a hivatalos engedély 24-ről szól, de azelőtt is ő már dolgozott. Mint érdekességként mondom, Érmiányfalva tanyákkal együtt körülbelül 11 ezer lakos volt. 2040 gyermek született a keze alatt.
Népesség szempontjából hogy nézett ki ez? Akkor még többségben a magyarok voltak?
Abban az időben azt lehet mondani, hogy 99%-ig magyar. Románság, akivel nagyon jóba volt a helybéli népség, vasút, hivatalok, ezeket küldték nem regátból, hanem Erdélybe jöttek ide. Itt majdnem mindegyik tudott abban az időben magyarul. Voltak természetesen nézeteltérések, volt egy románosítási folyamat, ha bár én akkor, mint 8, 9, 10, 11 éves, csak a foszlányokból tudtam, hogy...
Igen, tehát a későbbiekhez képest ez még egy, ha nem is boldog békeidő volt, de hát azért hagyták élni a magyarokat még.
Hagyták, tökéletesen hagyták élni a magyarokat. Bekeményítés... Ez 38-39-ben kezdődött, amikor is a Károly vonal. Akkor volt a Turzus Nevelini találkozó, ami hát negatívan végződött, és utána jött a bécsi döntés, amikor is X területet át kellett adni.
Édesapád végezte a feladatát, mint orvos, születtek a gyerekek, köztiszteletben álló volt a közélet, a politikával volt-e akkor kapcsolata?
Na mostan. Ő 1927-ben az Erdélyi Magyar Pártnak a Szilágy megyei vezetőségéhez tartozott, és az Érmiányfalvi elnök volt. Semmiféle baj, semmi az égi világon nem volt. Habár a perében külön akta van arról, hogy a sovinizmus már elkezdte terjeszteni. 37-ben volt egy infarktusa, utána ő már nyilvánosan nem politizált. 40-ben tiszteletbeli tagja lett a magyar nem tudom én még pártnak, de csak tiszteletbeli tagja.
Már az a bécsi döntés utáni? Tehát amikor már visszatért Magyarországra ez a terület.
A bécsi döntés után, akkor az adatok megvannak, hogy még pártnak, stb., de jelen pillanatban nem tudom.
Mielőtt tovább lépnénk, úgy olvastam a kis rövid életrajzban, hogy Ferences harmadrendi volt. Erről tudtatok-e akkor, mit jelentett ez?
Na mostan. Mi szeptemberben elmentünk, vakációkra hazajöttünk, úgyhogy tulajdonképpen, hogy ezek az idők alatt mik játszottak le, azt nem tudjuk. Azt tudom, hogy maga az egyházzal, római katolikus egyházzal, egyházközséggel végig a legnagyobb gondossággal. Akkor még élt Szőke Páter, aki egy szenzációs pap volt.
De ez nem az a Szőke Páter, akiről az előbb beszéltünk.
1906-ban, amikor a Érmiányfalvai katolikus templom épült, akkor került oda, és 936-ban halt meg.
Ő volt a plébánosotok.
Ő volt a plébános. Az egész község felekezetre nem tekintve mindenki szerette. Csak tanácsot adott, csak segített, egy nagyszerű ember volt. Máskülönben öcsémnek is, nekem is Bérma apja volt, a Szőke Páter.
Világi pap volt ő?
Világi pap volt.
Ferencesség hogy jött be a képbe?
A ferencesek, ők 45 után jönnek be a képbe. Az a főtisztelendő úr, aki jött Szőke Páter után, jó pap volt, de beteges. Úgyhogy elvégezte ő azt, amit kellett, de magát a lelki életet, a búcsukat, meg ezeket nem. Akkor apám a kaplonyi ferenceseket kereste fel.
Édesapád volt a világi elnöke, ugye az egyházközségnek?
Ő volt a világi elnök. Most kaplonyba az atyát mindig kijöttek pénteki napon, amikor is tartottak imaórát, szombaton délutánig, és szombattól pedig hát a akkori plébános az vitte tovább a dolgokat. És valószínűleg, hogy ez alatt az idő alatt, hát miközben Pesten voltunk, ez alatt az idő alatt lett apám is, anyám is a harmadrendnek a tagja. Most előhoztam ezt a könyvet, olvasd el, mert én már nehezen.
Egy idézet következik. Én, mint protestáns lelkész, nem kapcsolódhattam bele ebbe a szerzetesi imaközösségbe. Itt tudtam meg, hogy a mi kedves öreg orvos barátunk, Andrási, világi szerzetes volt, és a dereka bőrén állandóan hordott szerzetesi övét, csak itt a börtönben vették el tőle, és tették leltárba az öreg doktor végtelen sajnálatára. De hát itt még cipőfűzőt sem volt szabad tartani, nemhogy vékony, finom kötelet. Tudtam, hogy mindig buzgó, vallásos katolikus volt, és minden reggel misére járt Mihályfalván. Itt aztán azzal kárpótolta magát, hogy buzgón imádkoztatta az én protestánsaimat is. Ki írja ezt?
Ez Balaskó Vírmos, aki a következő könyvet írta.
Ki volt ő?
Ő református pap volt, aki 46-47-ben került Érmihályfalvára, Sas Kálmán mellé, majd ott tanárkodott, mert akkor létesült egy gimnázium szerűség Mihályfalván. Ott tanárkodott, majd elhelyezték. Őt is belevették ebben a bizonyos perben.
Erről eddig még nem volt szó, tehát, és ez az idézet, amelyet Balaskótól olvastam föl, ez a börtön évekre börtön utal. Éve... Mikor került börtönbe édesapád, és ez a Balaskó is mellette volt-e?
Édesapám az utolsó előtti volt. Legelőször Sas Kálmánt vitték őt 57 februárjában. Utána szépen egyenként bevittek 37 szemét. 37. volt édesapám.
A ti településetekről mindet?
Hogy mondod?
Tehát a ti településetekről mindannyiukat?
Nem. A pernek az az érdekessége, hogy olyanokat is behoztak ebben a színjátékba, aki Mihályfalván se volt valószínűleg soha.
Mi volt a vád ellenük?
Összeesküvés, hazaárulás, kormányt akartak alapítani. Apám, aki nem tudott románul, lent Mihályfalván azt beszélték, egészségügy miniszter akart lenni. Romániában, Bukarestben, az, aki nem tud románul. Szóval egy ugyanaz játszódott le, mint ami itt, ezek a koncepciós pereknél. Azokat a személyeket, akik nem kívánatosak, azokat el kell valamiféleképpen tüntetni.
És itt az értelmiség a volt,
miért
ugye?
Az értelmiség? Verd meg a pásztort, szétszéled a nyáj. Romániában van alkotmány, de rendeletekkel kormányoztak. Az, aki nem jogász, illetve fél, az mit csinál? Ügyvédhez nem mehet. az értelmiséget figyeli, hogy az, amit csinál, erre, erre és erre. Ezért szedték össze az értelm, főleg az értelmiséget, persze magához, a színdarabhoz, nem csak értelmiség kellett.
Igen.
Nagyszerűen volt megszerkesztve. Két, három, de két halálos ítélet volt, de kettőt végre is hajtottak. A Sas Kálmánt.
Ő is református lelkész volt?
Ő volt a református lelkész. Ő rá alapítottak mindent. Őt vitték el legelőször még 57-ben, és a Balaskó is halálra ítélt volt, de ő neki megkegyelmeztek. Egyike volt azoknak, akik legutoljára hagyták el a börtönt. 64-ben szabadultak után, az ENSZ-nek az elnöke járt akkor Romániában, illetve Románia megtudta azt, hogy amennyiben a nem román politikai foglyokat nem engedi ki, vagy nem egyszerűsíti a jelenlegi helyzetüket, abban az esetben Amerika a legnagyobb kedvezmény nem adja meg Romániának. És ezért 1964. április 14-én váratlanul apám megjött.
A Tiszába fut a Maros, az ott a Dunába. Egy se folyik visszafelé, messze Moldovába. Ki a bűnös, hogy a folyó, mind erre igyek. Vereljen az Úristennel, akinek nem tetszik.
Megmutatom, hogy miben jött meg. Ez volt a zsebkendője.
Andrássy Péter elővett egy kis nejlon zacskót, amelyben azok a ruhadarabok vannak megőrizve, amelyek édesapja viseletéhez tartoztak, mikor hazatért 64-ben. A börtönből, illetve a Dunadeltából egy zsebkendőt tart a kezében, amely számtalan helyen megvan foltozgatva, mert hát ez volt az egyetlen zsebkendő, gondolom, tehát vigyázni kellett rá.
Máskülönben, aki ezt foltozta és varta apámnak, a temesvári Boros püspöki elnök úr.
Zsebkendő után még előkerül ruhadarab, egy...
Ez zacskó,
anyag, szövetzacskó.
Ők varhattak, hogyha vitték tárgyalásra vagy valahova, mert akkor még nem volt ez a nejlon zálka, az odaállt fungának nevezett valami, és ez a kabátja béléséből ugyancsak egy csomag hordó.
Kis zacskó, tehát ezek voltak azok, amelyekkel a kis holmiát hozta haza a fogságból, illetve a munkatáborból. Nagyot ugrottunk az időben, majd visszatérünk a szabadulás, illetve a börtön évekre. Ön Magyarországon elvégzi a műszaki egyetemet, vége a világháborúnak, a szülei ott maradnak és végzik a munkájukat. A kapcsolatot tudtak-e tartani, tudott-e ön hazamenni egy pár év után?
1947-ig rendszeresen hazajártunk. Debrecenből volt vonat, és Debrecenben megvetted a jegyet Mihályfalvárig, Mihályfalván kifizettették a jegyet, még egyszer, mert még nem volt eldöntve, hogy ez Románia-e vagy Magyarország. Most, ha jöttél vissza, semmiféle ellenőrzés még nem volt. De Romániában megvetted a jegyet, Debrecenig, Debrecenben kifizettették, illetve a vonaton még egyszer.
Tehát nem félárú volt, hanem dupláárú.
Értéktelen volt a pénz, úgyhogy az ember inkább ezen röhögött. 1947. szeptember 5-én teniszpályán voltunk kint Ernő öcsémmel, amikor jött értünk a kocsis, hogy menjünk haza.
Érmiájfalam.
A teniszpályáról.
Igen.
Hazamentünk, és apám közölte, hogy megtudta, hogy aznap éjszaka véglegesen lezárják a határt. Itt hátizsák, itt hátizsák, három darab nadrág rajtad, ami rajta, és egy román, vámos, aki egy szót magyarul nem tudott, az vitt át bennünket egy tehervonaton a határon.
Tehát már át kellett, hogy csempészenek benneteket.
Ő nagyon szerette apámat, azért egy olyan 5-6 éves kicsfia volt, és egy olyan kényvirág gyerek, olyan vékony, olyan kis semmi, és apám ezt nem tudom én mivel, egy fél év alatt játszó, futballozó, kacsagó gyerekké varázsolta. És valószínűleg, hogy ez lehetett az, hogy ő szólt apámnak, és olyan 11 órakor este indult a tehervonat, mi bent voltunk az öcsémmel egy kocsiba, ő pedig a kocsinak a lépcsőjén ült, mert ő kísérte a határi vonatot. Úgyhogy mikor jött az ellenőrzés, kivette a lámpát, úgy te drága, nézd! Persze ők nem néztek be az ellenőrök, mert hát itt van és hát hiszünk. Úgyhogy így kerültünk mi át. Na most, ez volt 1947, mutatok egy fényképet 1951-ből. Ez azért érdekes, Petikémnek nagyon nagy szeretettel anyu és apu, 1951, akkor már negyedik éve nem tudtunk hazamenni.
Tehát ezt postán kaptátok?
Ha megjött.
Uh-huh. Édesapád és édesanyád látszik.
Ők megcsináltattak egy fényképet, hogy legalább látsuk őket. Máskülönben másik ez kép. Volt egy családi, még elemisták vagyunk. Akkor uh-huh. ment Katalin nővérünk Debrecenbe, a Svetićbe, első gimnáziumba. Igen. Akkor csináltatták.
És melyik vagy te, két matróz?
Ez vagyok én, a kicsi. Blúzos. Én örököltem az öcsém ruháit. Szép, ez meg az öcsém.
Szép család. Végül is akkor hány évig nem térhettél vissza, illetve...
1955-ig 8 éven keresztül csak levelezni lehetett már, ami megjött. Anyagilag elvágva, időnként apámék valami úton tudtak valami pénzt.
Ők segítettek titeket?
Akkor még azt kellett, hát azt vedd, én voltam harmadéves.
Tehát még egyetemista voltál, igen.
Az öcsém volt másodéves, orvostanhallgató. Katta testvérünk akkor végezte a Debrecenbe, a vegyész, TTK vegyész volt. Később aztán ő a debreceni orvoskari kémiának lett az adjunktusa, majd 68 vagy 69-ben az országos hematológiai intézetbe itt volt a vérvas osztálynak egyik alkalmazottja.
Tehát Erdélyből, ahogy tudott, segített édesapád benneteket.
Ők anyagilag nem álltak rosszul.
Hogyan alakult az ő szakmai élete 47 után?
Ő rengeteg mindenre berendezkedett. Kis műtéteket, minimális kemoldógokat tudott csinálni, de máskülönben Nagyváradra azokat, amiket nem lehetett elvégezni, azok Nagyváradra mentek be. Most ez a bemenetel az volt, hogy vagy szereztél egy autót, vagy a vonatra felfértél, vagy pedig hát szekére 70 kilométert elmentél. Akkor még ezek a dolgok voltak.
Igen. Tehát magánpraxisa lehetett édesapának.
Magánpraxisa lehetett. Abban az időben, ő az 50-es években népdalokat gyűjtött, népdalokat szerzett. Kovács Apollónia énekelte a dalait.
Magyar nótákat szerzett.
Magyar nótákat szerzett.
Mutasd belőle.
Megmaradt ez a kettő.
Két kotta megmaradt, szerzője. A szövegíró vagy a zeneszerző volt édesapád, vagy mind a kettő?
Mind a kettő. Ő hegedült, édesanyám zongorázott.
Nagyon színes életű ember volt.
Univerzális valaki volt. Amit nem tudott abban a pillanatban, ha lett volna akkor internet és ilyesmi, biztos, hogy azt nézte volna, kereste volna, de így az lexikonok és személyek, hogy kitől ezt, azt, amazt.
És akkor, mint derült végből a villámcsapás, hát 1956-os magyar forradalom, és
indította
utána
el,
annyira megijedt a román hatóság, hogy keresték ezeket a koholt pereket meggyártani?
Őket mindenféleképpen elvitték volna, mert akit ők ki akartak csinálni, azt ők kicsi. Itt is ugyanez volt. Akit ki akartak csinálni, kicsinálták. Az ürügy az 56-os forradalom volt. Ha ezt a Tófalvi féle könyvet elviszed, elolvasod, rengeteg mindenre rá fogsz jönni, amire a végén fogod csak megérteni, hogy ami az elején abszolút logikus volt, a végére lehetetlenség. Tökéletes mese volt, Sas Kálmánnal indították, mindenkinek szerepe volt, a legelső szerep az volt, hogy ezek összejártak és szervezkedtek.
Nyilván összejártak, névnapokra összejártak kártyázni.
Valami. Te fiatal ember vagy. 89, ami egy forduló dátum minálunk, azelőtt beszéltél azokkal, akikbe megbíztál. Ezt hallottam, ez van, ez a sejtésem. Önálluk is ugyanez volt, nem beszélve arról, hogy ők mindig azt várták, hogy az második világháború után terület kiegészítés lett, mert ez a rész, ez a partium, ez Szatmár Németitől le Szalontán keresztül Aradig szintiszta magyar.
Magyar volt.
Volt. Ma a Szatmár környékére most már rengeteg betelepítés és ilyesmi történt. Ez biztos és esztén, hogy ők összejöttek, beszélgettek. De nem összeesküvésszerűen, hanem az, ami faluban van. Jött Magyarországról, ezt mondta. A másik jött innét, ezt mondta. Ezt hallotta a rádió.
Igen, tehát reménykedtek,
ment a reménykedés, aggódtak. És közben, akit elvittek, ha pofozanak valakit, az azt ír alá, amit akar. Amennyiben nem írja alá, akkor meg kell nézni, Isten nyugtassa Sas Kálmánt, járni nem tudott, süketre verték. Most itt van egy nagyon érdekes dolog, apámnak a viselkedése.
Egy monográfia dolgozza föl az Ér Mihályfalvi csoport.
1956 erdélyi mártírjai második kötet az Ér Mihályfalvai csoport sajtó alá rendezte Tófalvi Zoltán. Na most kérlek szépen, ezt kérlek szépen, hogy olvasd el.
Jogos a kérés, milyen magatartási modellt kövessen a politikai fogoly, a végsőkig tagadjon mindent, majd a hülyére veretés után törjön meg, vagy készségesen válaszoljon a vallató, az anketátor minden kérdésére. Úgy tűnik, a dr. Andrássy Ernő által választott alternatíva volt a célra vezető, egyetlen újjal sem bántották. Hogyan viselkedett édesapád ezek szerint?
4 kihallgatása volt összesen. Van egy rész, ahol apám írja le, tisztelettel voltak vele szemben, de megmondták a következőt. Ezt alá kell írni, mert ha nem, akkor tudunk mi mások is lenni.
Tehát édesapád együttműködött tulajdonképpen a kihallgatókkal, olyan értelemben, hogy...
Tudta a következőt. Őt azért hozták be, mert kiválasztott személy. Ő bármit csinál, ebbe a percbe neki részt kell venni, egyenes maga, magyarsága miatt, 2 a gyűjteményei miatt.
Ez mit jelent?
Kérdezz meg valakitől, aki annak idején látta a régészeti gyűjteményét. Ő találta meg, de nem ő azonosította az ottományi kultúrát, hanem dr. Roska Márton. Majd az érmelék ásatásait, amiket ő múzeumban 4000, nem tudom én hány csodálatos tárgya volt, ekkora nagy karkötők, bronz és ilyesmik, még Krisztus előtti időkből, és borzasztó büszke vagyok, csak azt nem tudom, hogy hol van, mert egy rénszarvas szarvából lévő kalapácsot én találtam az egyik ásatáson.
Hát édesapád nem csak magyar nótát szerzett, nem csak orvos volt, hanem régész és kultúrember.
Oológia, tojásgyűjteménye. A madár tojásgyűjtés kölyköknél annyit jelent, fölmegyek, aztán szedek belőle. Apám teljes fészekaljakat, mind az 5 nem tudom, 500 vagy 600 féle madár, ami az érmeléken ér, minden megvolt kivétel nélkül. Az angol orológiai társaságnak.
És erre a gyűjteményre is fájt a fogalhatóságoknak 57-ben?
Na most. Pár hónappal az apám elvitele előtt kapott a család egy ajánlatot a British Múzeumtól, hogy a tojásgyűjteményt 400 ezer angol fontért megvenni. Apám akkor írt nekünk egy levelet, ezt úgy írja le, hogy a Nagyváradi Múzeum érdeklődik, stb. Ha hazajöztök nyáron, veletek megbeszéljük. Ő ezeket a gyűjteményeket két cél volt előtte. Vagy Érmihály falvának adom, vagy pedig pénzét teszem, és átjövök a feleségemmel, anyámmal Magyarországra, hogy együtt legyünk, de már akkor ő nem akart dolgozni. Mert hogy infarktusa is volt, fárasztotta, de azért csinált az égi világon mindent. Na mostan, az érmelléken található összes régi pénzből 6000 darabos gyűjteményt állított össze, akkor nagybányai képek érzéke volt ahhoz, hogy mi a szép és mit kell megvenni. Ez jelen pillanatban minden állítólag a Nagyváradi Múzeumban van, mi az öcsémmel párszor 69 után, mert 68-ban halt meg apa, 69-ben hoztuk át anyát, tehát azután már mentünk a Nagyváradi Múzeumban, ahol 10 percen belül, körülbelül, a legnagyobb udvariassággal, de hagyjuk el a múzeumot jelégével. Most pereljük Demeter János szatmári ügyvére által ezeket a dolgokat, hogy vagy mi kapjuk vissza, vagy Érmihály falva kapja vissza. 3 perc már elvesztettünk.
A British Múzeumos történetnek mi lett a vége? Tehát ezt megszimatolta a román hatóság, és gyorsan elkoboztak mindent?
De most apámnak nyilvános múzeuma volt.
Akkor mi történt? A letartástás?
Benne van az, hogy múzeum igazgató. Úgyhogy ezt azért mutattam, hogy ez nem egy olyan kis gyűjtemény volt.
Hát gondolom.
Ez egy hatalmas terem volt, ahol üvegtárlók alatt 1 régészeti, 2 madártojás, 3 régi pénz.
Tehát egy Herman Otto volt édesapád.
Egy Herman Otto volt való, igen. Muszáj megmutassak megint valamit.
Egy disszertáció lehet ez, úgy van bekötve, nem biztos. Dr. Kovács Lajos, az érmellék madarai, egy monográfia.
Ez még
gépelve született 1988-ban.
A Nagyváradon lévő, ő a dédapánk, Kovács János, ő tanár volt, Tisza családnak volt a nevelője, ott ismerkedette meg Arany Jánossal, és leveleztek éveken keresztül. Egyetlen egy darab Arany János levelem itt még van. A többi az is ment.
Na hát ez gyönyörű. A gyűjtemény is része volt annak, hogy apádra fájt a fogalhatóságoknak?
Ez volt az első. Értékesebb dolgai voltak, és értékesebben voltak földolgozva, mint az akkori Nagyváradi Múzeumban. Úgyhogy ez biztos...
Na, itt és akkor volt egy per, ott őt elítélték, és vagyonelkobzás is járt
és
ezzel?
És a vagyonelkobzásra véletlenül én hazamentem. Úgyhogy az egész vagyonelkobzás én előttem zajlott le.
57-ben?
Apámat július 25-én Jakab napján vitték.
58-ban.
A templom, ahol keresztelték apámat, Szalacsony, Szent Jakabnak a védőszentje. 25-én, július 25, az Jakab napja, akkor vitték el. Május 1-e Szent Jakab napja, aznap halt meg. Csak mint érdekesség.
És akkor hazamentél, és láttad, hogy visznek mindent.
Meg volt minden szervezve. Volt egy Popescu nevezetű, állítólag ügyész Temesváron. Volt egy Janku nevezetű, aki a Nagyváradi Adóhivatal delegálta. Volt egy Csikós nevezetű, hát az egy félhóhér volt, de lehet, hogy egész. És volt egy Dávid nevezetű valaki, aki csak aláírt és azt csinált, amit. Ezek ott voltak állandóan. Na most legelőször jött a Nagyváradi Múzeum. A Nagyváradi Múzeumból jöttek hárman, egyet ismertem csak. Ő később Izraelbe ment ki, eszembe fog jutni a neve. Ő megmondta egész egyszerűen nekik, ki van adva, hogy úgy mondta, hogy Andrásit ki kell takarítani.
De ekkor apád már fogságban volt.
Hogyne. Apám július 25, és a vagyonelkobzás pedig kezdődött november 14-én.
Kisemmisztek benneteket.
Úgy, hogy tulajdonképpen semmi nem maradt. A házat nem tudták elvenni, mert 1930-ban apai nagyanyánk a három ekkora 5-6 éves gyerekre ráíratta.
Többek között rád?
Többek között rád. Tehát nem lehetett elvenni, mert egy kisgyerektől nem lehet elvenni, még ilyen helyzetben sem. Úgyhogy ezért maradt meg a ház, azt el tudtuk adni természetesen nagyon rosszul, és anyát ide áthoztuk.
Édesapád milyen állapotban szabadult, és utána hogyan?
Fizikailag nagyon le volt romolva, de lelkileg tökéletes volt. Ahogy mesélte a dolgokat, még sokszor kacagott rajta az ember.
Tehát volt egy természetes derű benne?
És ő állandóan azt csinálta, hogy nem engedte kétségbe esni az, aki, mert kilátástalan minden, mert életfotradra vagy ítélve, és amen, és nincs az, hogy egyszer majd, hát aztán csoda történt, ez alatt azt kell érteni, hogy az apám életfottiglanját 2 vagy 3 év múlva 25 évre lecsökkentették, de egy 64 éves ember, aki 25 évet ül, adjak össze, 90-nél vagyunk.
És ezzel együtt nem fogyott ki belőle a derű és nem, a jóság?
Nem, én sose láttam őt kétségbe esve. Láttam letérdelve, imádkozni, láttam olyan helyzetbe, amikor mentünk egyszer valahova látogatóba, és a éren lévő ilyen pallóhíd egyik keze, kerék alatt beszakadt, akkor se kétségbe esett, hanem mit lehet most csinálni, hogy? Hogy mentem a gyereket? Hogy mentem anyám, édesanyámat? Szóval apámban mindig ez volt.
Hát vészterhes idők voltak, a határ mozgott, háború volt, frontok jöttek, mentek, és emberéletek forogtak kockán, illetve pusztultak nagy számban. Édesapja hogyan viszonyult a román, a zsidó, a nem katolikus szomszédaihoz, testvéreihez?
Hát nem fogod elhinni. 3 család volt úgy jóba, ahogy csak egyáltalán emberi kapcsolat lehet. Dr. Kozák Lajos román, Dr. Glück Sándor zsidó és Dr. Andrássy magyar-római katolikus. Állandóan egy kozákikkal együtt nyaraltunk, nekünk Borszéken volt nyílt villánk.
Ahogy tudott, segített a szorult helyzetben levő zsidóságon
mindig,
is.
Mindig, hát ezért bíztak benne. Úgy nem tudott segíteni, hogy valaki itt maradjon. De amit meg lehetett emberileg csinálni, mindent. Na, belekezdtem abba, hogy amikor infarktust kapott 37-ben, a zsidó hitközség ima órákat tartott apámért. Soha nem nézte azt, hogy román vagy magyar vagy református vagy hitetlen van semmi. Segíteni kell, akkor én segítek. Soha senkivel össze nem vezet. Ha a másik kiabált, ha várt, aztán eljött az ő ideje, és akkor szépen lecsendesedett minden.
Az utolsó 4 éve betegkeskedéssel telt.
De dolgozott.
Mit tudott dolgozni?
Az ő általa alapított szülő otthonban orvos segéd 240 leért volt alkalmazva. Nem segédorvos, orvos segédként volt alkalmazva.
Ki a bűnös, vagy a folyó? Verheljen az Úristennel, akinek nem tetszik.
Andrássy Péter szokott-e édesapjával gondolatban beszélgetni.
Nagyon gyakran.
És erőt kér tőle, hitet kér tőle, bátorítást kér tőle, vagy hálát mond.
Az Úr. Azokra is, akik már odaállt vannak, de én rám is, aki még itt van.
Bizony. Tehát közbenjárását kéri.
Így, ahogy mondom.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.